amikor egy prédikátor az ő, nem is tudom, biblia olvasásában, vagy Istenet töltött idejében, és ideje alatt kap valamit, akkor az egyik fontos kérdés, amit föl kell tennie magának, hogy ezt most csak magam számára kaptam, ugye Istentől ezt a bátorítást, ezt az üzenetet, vagy mások számára is kaptam. És a héten sok minden történt velem, ilyen hullámok, tehát hegycsúcs, völgy legmélyebb pontja. Isten így bíztatott is ezek közben, és adott bátorítást, és aztán Csaba ma reggel jelezte, hogy szegény az egész éjszakát ébren töltötte, és hogy nem tud jönni ma emiatt. És aztán hát úgy alakult, hogy akkor így adunk abból, amink van, amit kaptunk mi, és tehát ma reggel, nem is tudom, szerintem 6 után keltem valahogy, és az egyik, amivel tényleg akarom kezdeni, az, hogy Istennek öröme telik abban, nem tudom, ilyen passzióból teszi, vagy nem tudom, hogy amikor az ember magát a leggyengébbnek érzi, meg a legképtelenebbnek, tehát akkor azt mondja, hogy fiam, most szeretnék rád bízni valamit. És hogy Istenem, tehát, hogy sportot üz belőle Isten, és aztán ugye eszébe jut az embernek, hogy igen, végülis valahol, több helyen olvastam én már ezt az igében, hogy valahogy Istennek öröme telik ebben, vagy valami miatt ez különösen fontosnak tartja, hogy olyan embereket használjon, vagy kérjen fel, vagy kérjen meg valamire, akik aztán tényleg a legutolsó potenciális jelöltnek érzik magukat. És valahogy így voltam ma reggel is. Tudjátok, amikor az ember ugye az érzelmeiben, meg fizikailag, meg minden szempontból ugye azt mondja, hogy hát nem tudom, Isten, hogy ebbe az évben egyébként ennél jobb pillanatot tudtál volna találni erre. És aztán, ja, hát azt mondtam, hogy most lépnem kell, uram, ja. Igen, hát ez egy nem semmi dolog. Tehát, hogy Isten mit akar ezzel közölni, meg átadni, meg tanítani nekünk, hogy sokszor a leggyengébbet választja ki. Sokszor a legkisebb létszámú haderőt választja ki. Sokszor direkt lecsökkenti a haderőt. Van, amikor olyat csinált, hogy azt mondta, hogy oké, itt van a hadsereg, de inkább jöjjenek a zenészek. Ugye? Jöjjön a dicsőítő csapat. Tehát ők álljanak előre. Tehát olyan ez, mint vannak ezek a partra szállás, tudjátok, ilyen nagy hadihajók, nem tudom, gyalogságot hordja, vagy nem tudom, és akkor tudjátok, van ilyen csapóajtó az elején. És így megvan így filmekben, hogy megérkezik a part felé, a csapóajtó lecsapódik, és akkor az első sorokban lévőket így abban a pillanatban így nyiszlikre vágják, meg a golyókkal szétlövik. Na, de hogy... tehát, hogy dicsőítő csapatot küldesz, uram, előre? Tudod, vagy tehát miért nem egy nagy létszámú haderőt választasz, és helyette lecsökkented, és te mi a logikád, Istenem? Te miért így csinálod? Dicsőítő csapat, hogy majd énekelnek, és annyira ijesztő lesz, ahogy énekelnek, hogy majd attól elrohan a haderő, vagy mi az elképzelés? És Isten szerintem akarja, hogy szeretné, hogy így megértsük azt, hogy ahhoz, hogy ő meg tudjon mutatkozni, ahhoz, hogy az ő dicsősége megmutatkozzon, ahhoz, hogy az ő munkája, az ő beavatkozása megnyilvánuljon, ahhoz az nem az ember nagyságán, ügyességén, okosságán, felkészültségén, tapasztalatán múlik. Isten szeretné, hogy mindig ő jöjjön ki nagynak. És ehhez néhány dolgot kér csak tőlünk. Azt hiszem egy Krónika 16-ban olvasunk arról, hogy Istennek a szemei körül tekintik, körül pásztázzák a földet, és keresi azokat, akiknek a szíve teljes szíve hozzá ragaszkodik. Istennek a szemei körül tekintik a földet ma reggel, és szíveket keres. Mint egy nem is tudom, Ferihegyen a repülőtéren a radar, ugye? Tehát radar, ahol látszik, hogy repülők hogy repülnek, pontok, ugye? És Istenné ott van egy ilyen földméretű radar. Egy sötét színű képernyő. És fények világítanak, ugye? Azok a repülők. De az ő esetében ezek szívek, amiket keres. Keresi azokat a szíveket, amelyek teljes szívvel hozzá ragaszkodnak, amelyek őt keresik. Hogy Isten ma szíveket keres. Nem nagy embereket keres. Nem nagy tudású embereket keres. Nem ügyes embereket keres. Nem okos embereket keres. Hanem szíveket keres. És mindig, mikor olvasom ezt a verset, tényleg arra gondolok, hogy Uram, lehetek-e egy ezek között? És hogy... Ez a feltétel rész, mert Istennél minden ígéret, tehát megelőz egy feltétel, és annyi ígéret követi ezt a feltételt. Annyi ígéret követi. Hogy Isten használni tudja azt az embert, hogy Isten tud szólni azon az emberen keresztül, hogy Isten meg tudja mutatni az ő hatalmát azon az emberen keresztül. És legelőször Isten megmutatja az ő hatalmát a saját életében, a saját életemben. És aztán ebből tud túlcsordulni másokra is. Először szól hozzám, és épülök, és aztán lesz mit adnom. És mások is tudnak ebből táplálkozni. Úgyhogy hadd olvassak egy kis történetet, ami a héten szembe jött velem. Dániel 3-ban van, jó? Ez a kis asztal körbejárja a színpadot egy Isten tisztelet alatt. Szóval, Dániel profita könyve, 3. fejezet. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy a mi életünkhöz fog kapcsolódni ez a kis gondolat. Több évezeddel ezelőtti feljegyzés, de ma a mi életünkhöz fogja tudni Isten kapcsolni. Nebukadnezár király első verstől megparancsolta, hogy készítsenek aranyba egy hatalmas bálványszobrot. A magassága 60, a szélessége 6 könyök legyen. Amikor elkészült, felállította a szobrot a Dúrás síkságon, Babilon tartományában. A bálvány felavatására a király összehívta a tartományok minden tisztviselőjét, a kormányzókat, vezetőket, helytartókat, tanácsosokat, kincstárosokat és bírákat. Ezek tehát mind el is jöttek a felavatási ünnepségre, és megálltak a bálvány előtt, amelyet Nebukadnezár király készített. Akkor a király hírnöke hangosan kihirdette: halljátok meg a király szavát! Megparancsolja nektek, bármely néphez, nemzethez is tartozzatok, és bármilyen nyelven is beszéljetek, hogy amikor meghalljátok a hangszerek hangját, boruljatok arcra a szobor előtt. Mikor tehát halljátok, hogy a kürtök, sípok, citerák, hárfák, dobok és egyéb hangszerek mind megszólalnak, akkor leborulva imádjátok az aranyszobrot, amelyet Nebukadnezár király készítetett. Aki pedig nem fog leborulni és nem akarja imádni a szobrot, azt bedobják a tüzes kemencébe. Ekkor megszólaltak a kürtök, sípok, citarák, hárfák, dobok és egyéb hangszerek, mind egyszerre. Amint a sokféle népből és nemzetből összegyűlt, és sok nyelven beszélő sokaság meghallotta a hangszerek hangját, mind leborultak a földre, és imádták az arany bálványszobrot, amelyet Nabukadnezár király készített. Közvetlenül ezután, hogy egyes káldeus férfiak bementek Nabukadnezár királyhoz, és bevádolták a zsidókat. Király, örökké élj! Urunk királyunk, te rendeltet adták ki, hogy aki csak meghallja a kürtök, sípok, citerák, hárfák, dobok és egyéb hangszerek hangját, amikor azok mind egyszerre szólnak, köteles leborulva imádni az aranyszobrot. Aki pedig nem borul re és nem imádja a szobrot, azt a tüzes kemencébe fogják dobni. Vannak azonban némely zsidók, akiket te, urunk királyunk, Babilon tartomány ügyeinek az intézésével bíztál meg, akik nem engedelmeskedtek neked és a parancsodnak, ó király. Név szerint ezekről van szó, Sidrák, Mésák és Abednégó. Ők azok, akik nem tisztelik isteneidet, és nem imádják az aranyszobrot, amelyet te, urunk, királyunk felállítottál. Ennek hallatára Nabukadnezár haragra lobbant, és dühösen megparancsolta, hogy ezt a három férfit vezessék elé. Amikor bejöttek, a király megkérdezte őket. Sidrák, Mésák és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tiszteltétek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet én állítottam fel? Hajlandók vagytok leborulva imádni az aranyszobrot, amelyet én készítettem, amint meghalljátok, hogy megszólal a kürtök, sípok, citerák, hárfák, dobok és egyik hangszerek hangja. Mert ha nem, akkor azonnal a tüzes kemencébe doblak benneteket. Szeretném én azt látni, hogy ki az az Isten, aki meg tud titeket menteni a kezemből. Sidrák, Mésák és Abednégó ezt felelték. Nabukadnezár király, nem szükséges, hogy emiatt védekezzünk előtted. Ha így kellene lennie, ám legyen. Istenünk, akit szolgálunk, ki tud menteni minket a tüzes kemencéből és a te kezedből, és ki is fog menteni, király. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, király, hogy mi nem fogjuk isteneidet tisztelni, sem az arany bárványszobrot imádni, amelyet felállítottál. Erre a válaszra a király annyira megharagudott a három ifjúra, és úgy elöntötte az őrjöngő dű, hogy még az arca is eltorzult. Megparancsolta, hogy a kemencét olyan erősen fűtsék fel, amennyire csak lehetséges. Azután a legerősebb katonái kötözzék meg ezt a három férfit, és dobják őket a kemence lángjaik közé. Így is történt. Úgy, hogy voltak ruháikkal, palástjukkal és turbányukkal együtt, azonnal megkötözték őket, és mindhármukat bedobták a lángoló tüzes kemencébe. Mivel azonban a király parancsára a kemencét túlságosan felfűtötték, a kicsapó lángok megölték a katonákat, akik ezt a három férfit bedobták. Sidrák, Mésák és Abednégó pedig megkötözve a tűz közepébe zuhant. Ezután Nabukadnezár király megdöbbent, sietve fölkelt a trónjára, és ezt kérdezte a tanácsosaitól. Nem három férfit dobattunk be megkötözötten a kemencébe? A tanácsadók így feleltek. De igen, fenség. Akkor hogyan lehetséges, hogy négy férfit látok, akik szabadon járkálnak a tűzben, és semmi bántódásuk nem esett? A negyedik férfi pedig olyan, mint valami isten, mondta a király. Majd odalépett a kemence nyílásához, és bekiáltott. Sidrák, Mésák és Abednégó, a leghatalmasabb Isten szolgái, jöjjetek ki és álljatok elém. Azok mindjárt ki is jöttek a kemence tüzéből. A királyi tanácsosok, kormányzók, helytartók és egyéb vezetők mind köréig gyűltek, és megdöbbenve látták, hogy a tűz cseppet sem ártott ennek a három férfinak. A hajuk szála sem perzsöldött meg, a ruháik nem égtek el, sőt még a füst szaga sem járt át őket. Akkor a király így kiáltott fel, áldott legyen Sidrák, Mésák és Abednégó Isten, aki elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit, akik bíztak benne. Ezek a férfiak az ő szolgái, még a király parancsát is megszegték, és inkább halálra szánták magukat, mint hogy más Istent imádjanak az ő Istenükön kívül. Izgalmas történet. És az egyik dolog, ez a 15., amit szeretnék megosztani, ez a 15. versben található. A B részében, ugye amikor ott van, hogy be foglak dobni benneteket, hogyha nem engedelmeskedtek, és azt mondja a király, hogy szeretném én azt látni, ki az az Isten, aki meg tud menteni benneteket az én kezemből. És hogy ez a mondatot olvastam, egy mondatrészt, ez a szeretném én azt látni, hogy ki az az Isten, aki meg tud menteni benneteket. Így feljött bennem, hogy mennyire nagyon hangosan és gúnyosan és cinikusan támad sokszor Sátán, és próbál megijeszteni, és próbál elrettenteni, és próbálja azt a látszatot és érzést kelteni, hogy nincs más alternatíva az ő alternatíváján kívül. Nincs más azon kívül, amit ő ajánl, ami megfelelő tekintéllyel, hatalommal bírna. Az életünkben nagyon sokszor tényleg azt tapasztaljuk meg, hogy ez a világrendszer, ami minket körbevesz, az mintha egy ilyen 10 tonnás kamionként jönne szembe, és nyomja velünk szembe az ő saját gonoszságát, az ő gondolatait. Rengeteg dolgot látunk magunk körül, ami ennek a világrendszernek és ennek a világistenének a munkája, amit elért emberekben, ami az ő célja, ami Istennel ellentétes, ami istentelen, ami gonosz. És valamikor kevésbé, de valamikor pedig így nagyon, nagyon erőteljesen jön szembe ez a kamion, és azt mondjuk, hogy Uram, hogy menekülünk meg itt? A gonoszságnak ez a szintje, ami körülvesz bennünket, annyira elhomályosítja Istennek a nagyságát előttünk. Olyan nagy tekintéllyel szól, annyira meggyőz bennünket sokszor, hogy aminek hatására elbátortalanodunk. És bár lehet, hogy tudunk az elménkkel dolgokat, de a lelkünk leköveti ezt, és így elbátortalanodunk. És azt mondja, hogy legyőzlek téged, úgysem lesz hatalmad, legyőzöm a gyerekeidet is, úgy sincs hatalmad, én sokkal erősebb vagyok, én sokkal nagyobb vagyok, nincs az az Isten, aki ettől téged meg tud szabadítani. Nincs az az Isten, aki nálam nagyobb lenne. És persze szeretnénk azt mondani, hogy mi mindig e fölé kerekedve, tudod, hittel, bátorsággal, mosolygósan állunk benne a hétköznapok kellős közepében, és nagyon bátran járunk, és nem bizonytalanodunk el. De sajnos én ezt nem tudom mondani. Nagyon, nagyon sokszor ott vannak kérdőjelek bennem azzal kapcsolatban, és Uram, de ez akkor hogy lesz? Uram, annyira elbátortalanító, amit látok. Ebből te hogy tudsz jót kihozni? És vannak nehéz időszakok az életünkben, vannak igazán kemény időszakok az életünkben, és ez a 3 férfiú, azt gondolom valamilyen nagy tekintéllyel állhatott ott is szemben. De a király az biztos, hogy nagyon biztos volt magában. Nincs az Isten, aki nálam hatalmasabb lenne. Nincs az Isten, aki megakadályozná azt, amit én elterveztem. És aztán a 18-as vers. Ha így kell lennie, 17-es, ám legyen, volt a srácoknak a válasza. Istenünk, akit szolgálunk, ki tud menteni minket a tüzes kemencéből, és a te kezedből is ki fog menteni, király. De ha nem tenné is, akkor is tudd meg, király, hogy mi nem fogjuk isteneidet tisztelni, sem az aranybálványszobrot imádni, amelyet felállítottál. Nagyon tetszik itt az, amikor azt mondják, hogy a mi Istenünk ki tud menteni, de a bérészt, de ha nem tenné is, csak tudd meg. hogy mi nem fogjuk imádni ezt a szobrot. Tetszik az a kép, ami ezekben a srácokban, fiúkban, férfiakban volt Istenről, Isten munkájáról, Isten hűségéről, hogy volt egy végtelen bizalmuk Istenben. És valahogy ezek a srácok, ezek valóban túlláttak az itt és moston. Mert azt mondták, hogy még ha nem tenné is. Micsoda hit? Hogy még ha nem tenné is. Az egyenlet vége nekem az, hogy mindig ő benne akarok bízni. Ez olyan, amikor, ugye, tehát amikor imádkozunk, és azt mondjuk, hogy Uram, a te akaratod legyen meg. Jézus is, ahogy imádkozta. Tehát ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Uram. Tel voltak hittel ezek a fiúk. Az egész történet arról beszél, hogy ezeknek a srácoknak micsoda hitük volt, hogy ilyen ellenállással szemben megálltak, és megmaradt a bizalmuk Istenben. Ez az ő hatalmas hitükről beszél ez a történet, és mi ma itt 2021 márciusában meríthetünk ennek a valóságából. És hitték azt, hogy Isten nem csak képes megtenni egy csodát, hanem ő szuverén is. Ő nem csak ki tudja őket szabadítani, hanem ő egy szuverén Isten. Mikor így azt mondják, vagy azt mondjuk, hogy Uram, add meg ezt, kérlek. Uram, imádkozom, hiszem, hogy meg tudod adni. Uram, könyörgök, tudod, add meg. Isten szereti ezt a buzgó imát. Sőt, Isten ebben leli örömét, amikor nem csak úgy mondunk, akár mondatok, amiket már úgy, ja, ami lehet, hogy ki van üresedve, hanem ott van benne egy szívbeli buzgóság. Ott van egy buzgóság, ott van egy zörgetés Isten ajtaján. De hogy az a gondolkodás, hogy Uram, tedd meg akkor, hogyha ez nem ütközne össze egy még dicsőségesebb dologgal, ami ott van a te tervedben. Uram, én idáig látok. Én csak idáig látok, és most én azt mondom, hogy Uram, nagyon szeretném, hogy megtedd. Én nagyon szeretném, hogy ez meglegyen. De Uram, én csak idáig látok. És bízok benned. Tegnap két fiam közül, most nem is tudom melyik, de ha tudnám, sem mondanám meg, mert le leszek nyakazva, hogy nagyon személyesítettem itt a példát. Volt egy kis nézeteltérésünk, az a kapcsolatban, hogy szerettek volna valamit, aztán ez úgy nem. És akkor azt mondja nekem, hogy fú, apu, én most olyan ideges vagyok rád. Én most olyan ideges lettem tőled. Hát kisgyerekkoruk óta tanítottuk őket az én közlésnek a fontosságára. Olyan ideges lettem, és mondtam, hogy figyelj, köszönöm, hogy kifejezed meg. Köszönöm, hogy elmered mondani, tudod. Mert nem úgy alakult a dolog, ahogy ők szerették volna. És ha tegnap nem is, de néhány nappal ezelőtt biztos, hogy valamelyik mondta azt is, hogy te nem szeretsz engem. Idegesen fő a feje, mert nem lehet meg, amit szeretne. És hát biztos ismétek többen ezt, amikor így ez is kijön, hogy te nem is szeretsz engem. És hát valamikor elmondom, hozzáteszem, valamikor nem, de hogy figyelj, én nagyon szeretlek téged. Teljesen értem a vágyaidat, teljesen értem a logikádat. Teljesen értem, hogy több dolog lehet akár, ami diktálja ezt benned, hogy te ez ragaszkodj, és hogy megpróbáld ezt érvényre juttatni, és egyébként hozzáteszem, hogy mind a három gyerekünk egyszerűen, nem tudom, hihetetlen képességekkel bír a tekintetben, hogy érvényre juttassa, amit szeretne. És mondom, lehet, hogy nem érted. Lehet, hogy ebbe a pillanatba a dühöddel együtt azt mondanád, hogy ezt az apukát, ezt lecserélném ebben a pillanatban, ha tehetném, mert borzasztó vele. Tehát nem úgy csinálja, hogy én vágynék arra. És próbáld átadni neki, hogy figyelj, lehet, hogy nem érted most, de azt gondolom, hogy egy nap lehet, hogy érteni fogod. Hogy apa mennyire szeret, és hogy mi motiválja őt. Hogy apát mi motiválja. Hogy apák egyébként ez nem könnyű. Több oka lehet annak, amiért ez nem könnyű neki. De hogy a szeretetem azt mondja, hogy figyelj, ez most valamit veszítenénk, ha ez most így menne végig. És ezért most nem. És a 20-as vers így szól. Azután a legerősebb katonái kötözzék meg ezt a három férfit, és dobják őket a kemence lángjai közé. És ahogy olvastam tovább, meg olvastuk a történetet, ott van többször benne ez a kötözzék meg őket, meg meglettek kötözve, meg... És nem tudom, hogy négyet számoltam. Tehát négy alkalommal szerepel ez. És tudod, az igében, itt, hogy olvassuk, meg ahogy Dániel leírta, egy olyan tűzbe dobták be ezeket a srácokat, aminek az ereje akkora volt, és a hatása, és a hatósugara, hogy vitték a három srácot is, meghaltak. De mégis egy ilyen történeti környezetben így fontosnak tartja így az ige, vagy négyszer megemlíteni azt, hogy egyébként meg is kötözték őket, ugye ilyen kötelekkel. És nem egy elenyésző info ez egyébként, tehát egy ilyen súlyú, ilyen volumenű helyzetben. És aztán, ahogy látjuk a történetet, azt látjuk, hogy ezek a kötelek, ezek leégtek róluk ott a tűzben. Azt látjuk, hogy semmi bántódásuk nem lett, a füstnek még a szaga sem járta át őket, de a kötelek, amik rajtuk voltak, azok leégtek róluk. Hogy az ellenség, amit rájuk tett a tűzben, Isten azokat a köteleket égette le róluk, és a tűz azokat a köteleket égette le róluk. És van, amikor Isten megment a tűztől bennünket. És azt gondolom, hogy egy Istenbe való bizalmat bizonyít az, amikor azért imádkozunk és zörgetünk őnál, hogy Isten mentsen meg bennünket egy tűztől, mentsen meg minket egy próbától, mentsen meg bennünket, szabadítson ki bennünket egy próbából, mentsen meg bennünket fájdalmaktól, mentsen meg az rokonainkat, vagy embertársainkat fájdalmaktól. Hogy Isten szüntessen meg egy próbát, egy próbatüzet. Van, amikor Isten megment a tűztől. Van, amikor Isten megszabadít a tűztől bennünket. De van, amikor Isten megszabadít a tűzben bennünket. És belenéztem az életembe, és azon... Tehát látom, hogy Isten ezekben a hetekben így rajtam mind dolgozik. És, és akár az elmúlt években mind dolgozott nagy próbákon keresztül. Valamit lehet, hogy nem látok még, valamit már látok, hogy milyen gyümölcse lett, hogy milyen területeken szabadított Isten engem. Mi lehet az, amit Isten tűzben tud leégetni rólunk az életünkben, amitől a tűzben tud megszabadítani minket. Tudod, lehet, hogy félelmek, amiket rátett az ellenségünk, ránk tett, megkötözött vele. És vannak félelmek, amiktől Isten a tűzön keresztül old le rólunk. Tudod, pótcselekvéseink, ilyen tetteink, szokásaink, amiket csinálunk, de igazából nélkülözik Istent. És lehet, hogy észre sem vesszük, hogy lehet, hogy volt egy nehéz napunk, elszomorodtunk emiatt, ami történt, megbántott valaki, valakiben csalódtunk, valaki akár mulasztott velünk kapcsolatosan valamit, de hogy mindenképp mondjuk elcsüggedünk, szomorúak vagyunk, és keresünk örömet, valami, ami kicsit felviduljunk, kicsit jobban érezzük magunkat, és lehet, hogy ahhoz nyúlok ilyenkor, hogy jobban érezzem magam egy ilyen lehangoló nap végén, vagy egy ilyen lehangoló nap kellős közepén. Pótcselekvések, amik nélkülözik Istent, amik nélkülözik a hitet, egy ilyen Isten pótlék, tettek, szokások. Fiam, ma beszélgettem a héten, és mentünk, nem is tudom, autóba utaztunk, és hát tudjátok, telefon, kütyük, ezért. És így hogy beszélgettünk, és nagyon fel volt dúlva, és így akkor gondoltam erre, hogy figyelj, Áron, kimondtam a nevét, hogy figyú, nekem úgy tűnik, hogy felidegesített az osztálytársad, és most erről beszélsz, és dühös vagy, és nyitott ki a telefont, és vársz onnan valamit, ami felüdít, ami feltölt, ami örömöt ad. És mondom, figyelj, apának ugyanígy, tehát nekem most, hogy így figyelnünk kell arra, hogy hova megyünk, amikor szomorúak vagyunk. Figyelnünk kell arra, hogy miből akarunk meríteni a mi szomorúságunkban. Hogy ne valami Isten pótlék legyen, valami helyettesítő, hanem Isten fel akar tölteni bennünket. És amit ő ad, az igazán megelégít. Amíg benne vagyok a telefonomban, addig lehet, hogy jó. Van egy-két izgalmas hír, nem is tudom, poszt, de jó. De utána lehet, hogy üresebben megyek tovább, mint ahogy érkeztem. Szóval, hogy Isten fel akar tölteni, akkor, amikor szomorú vagyok, hogy ott vár rám, akkor is, amikor elcsüggettem. Még hadd mondjam ezt is, hogy lehet, hogy valaki megbánt, vagy csalódást okoz neked, vagy nekem. És hogy milyen könnyen be tud lépni mondjuk az önsajnálat, nem? Hogy olyan könnyen így rádob arra az útra, ahol én áldozat vagyok, egy önsajnálat. Én egy áldozat vagyok, nem tudok mit tenni, elbánt velem, stb. És annyira könnyen rádob bennünket erre egy ilyen akár kerékvágásra egy ilyen tapasztalat. Hogy önsajnálat. És akkor ugye persze ebből következik egyből az, hogy akkor ott már van a haragnak egy, tehát akkor már haragszom is, a haragot megtartom, és hogy így ezt a fájdalmat, amit akár ez okoz, ennek az egész akár nehéz tapasztalatot, ezt az egészet, hogy így áttehetem, az egészet átcsatornázhatom így Jézushoz. És szerintem ez egy ilyen kulcs, hogy erre ilyenkor figyelnünk kell, és én így tapasztaltam, vagy így ezt tanulom, és lehet, hogy ez segít nektek is, hogy itt ezen a ponton figyeljek, hogy hova viszem ennek a súlyát. Becsatornázom az önsajnálatnak a kerékvágásába, és megyek azon, vagy azt mondom, hogy ez az egésszel, én most megyek Jézushoz. Azt mondta, hogy Jézus, hogy vesd rám minden terhedet. Az ő válla elég erős ahhoz, hogy ezt elhordja, de azért az sem egy elenyésző, hogy azt mondja, hogy én szeretlek. Bennem nem fogsz csalódni. Én veled vagyok ebben a helyzetben. És lehet, hogy ez most tűz. Lehet, hogy ez egy hatalmas csalódás. Lehet, hogy ez egy nagyon nagy próba neked. De veled vagyok. És hogyha ebben a helyzetedben te engem keresel, akkor töménytelen áldást fogok kihozni neked ebből. Hogyha ebben a helyzetben merítesz az én szeretetemből, akkor töménytelen áldást fogok neked adni. Ezen a nagyon-nagyon komor és égetően tüzes helyzetből. Nem tudom, hogy mi az, ami a te életedben rímel erre. Van, hogy Isten a gondolkozás módunkat szeretné bizonyos területek kapcsán megváltoztatni. És ez beleenged tüzes helyzetekbe, tüzes kohókba, amik lehet, hogy nem is egy percig tartanak, hanem hosszú ideig benne kell legyek abban a tüzes kemencében. Mert Isten célja, hogy nyitottabbá váljak arra, hogy azon a területen nekem változtatnom kell a gondolkozásomon, ami egyébként aztán ami maga gondolkozásom, ami egyébként hatással van arra, hogy azon a területen az életemet egy ilyen egészségtelen, beteg módon élem, és Isten nem tudja megáldani, vagy a gondolataimon, amik egészségtelenek, és lehetnek ezek hozott mintákból egyszerűen ez éget belém valami miatt, és így gondolkodok, de helytelen, és Isten fel akarja hívni a figyelem arra, hogy figyelj, ezen itt kell dolgozz magadban. Szeretnék segíteni, kell, hogy megváltoztasd a gondolataidat, hogy az a terület is gyümölcsözővé válhasson az életedben. Szeretném az én gondolataimat odaadni a másik gondolatok helyett. És ez sokszor tűzre van, tűz próbára van szükségünk, hogy felépüljön bennünk a képesség arra, hogy nekem változtatnom kell. Felépüljön a képesség bennünk arra, hogy meg akarjuk hallani Istent azon a területen. Hogy eléggé fájjon annyi, sokszor eléggé kell, hogy fájjon annyira, hogy a motiváció bennünk megszülessen azon, hogy megálljunk, és számot vessünk, és hajlandóak legyünk újra gondolni dolgokat. És egy utolsó, amire még gondoltam ma reggel, hogy van, hogy Isten azért enged meg tüzes kemencéket, hogy megtanulhassuk picit jobban azt, hogy Isten nem csak úgy tud megtenni egy hatalmas dolgot, egy csodát, hogy gyönyörűen ki van kövezve oda az út. Sokszor azért kell, hogy káosz legyen, és káoszba találjam magam. Sokszor azért kell, hogy full gyengének érezzem magam. Sokszor azért kell, hogy megtapasztaljunk egy olyat, amire azt mondjuk, hogy Uram, a hátam közepére nem kívánom ezt így. Meg mi lesz akkor ebből így most? Szóval ez azért kell sokszor, hogy tanuljuk Istent azzal kapcsolatosan, hogy neki nem a szépen kikövezett út a garancia arra, hogy valami nagy dolgot tegyen. És hogy a mi útjaink, vagy az ő útjai nem a mi útjaink. És az ő gondolatai azok nem a mi gondolataink. Csak hogy nekünk ezt egy életen keresztül tanulni kell, és mikor az életünk végére érünk is, úgy lépünk majd át, hogy csodálkozni fogunk, hogy Isten mennyire nagy, és én ebből milyen keveset tudtam itt a Földön ahhoz képest, hogy ahogy ő munkálkodik, ahogy ő dolgozik. Nem tudom, mi az a lánc, amit Isten rólad akar, mostában éget le éppen, vagy majd ezután fog, és ezután szeretné leégetni. De Isten jelen van. De Isten jelen van. Jelen van az életedben. Innen hazamész, ő veled van. Ő holnap reggel veled van. Bízz az ő hatalmában, bízz az ő szeretetében, és megfogod, és megfogom. Meg fogjuk látni, hogy milyen nagy az ő jósága, amit azoknak tartogat, akik félik őt a tűz próbában is. És aztán jön a király, azt hiszem a 25-ös versben, akkor hogyan lehetséges, hogy négy férfit látok, akik szabadon járkálnak a tűzben, és semmi bántódásuk nem esett. A negyedik férfi pedig olyan, mint valami Isten. Jézus ott is ott volt velük. Jézus ott volt velük a tűzben. Jézus nem kint találkozott velük. Jézus nem azt mondta, hogy ha majd kijössz belőle, ha majd a végére érsz, ha majd elég jól teljesíted a feltételeket ahhoz, hogy kikerüljön, akkor majd kint találkozunk. Ott van veled és velem. És a fiúk nem azért voltak a tűzben, mert hitetlenek lettek volna. Figyeljetek, ez az egész történet ezelőtt a pillanat előtt és után arról beszél, hogy ezeknek a fiúknak micsoda hitük volt. És Jézus nem feladta az elveit akkor, amikor benn volt a tűzben velük. Ilyen a mi megváltónk. És a legnagyobb hitbeli előlépések, előrelépések, növekedések, hiszem, hogy a szenvedés kohójából jönnek. Hogy a mi Istenünk nem egy ilyen rendőrképű Isten, akihez nagyon nehéz érzelmileg csatlakozni, vagy kapcsolódni. Ugye az Isten, aki a szabályok, a szabályok, a szabályok, és aztán értékeli a tetteidet. Nem. Egy olyan Isten, aki velünk van, aki fogja a kezünket, akihez könnyű érzelmileg kapcsolódni, akihez kijönthetjük a szívünket, akinek elmondhatjuk a félelmeinket. Mert ő velünk van, ott van bent a tűzben, amikor tűzben vagyunk. Úgyhogy Isten sokszor megszabadít bennünket a tűztől, de sokszor megszabadít bennünket a tűzben. És egy verset még hadd olvassak fel nektek befejezésül. 1 Péter 1 Péter első fejezete 5-ös verstől. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Ez már el van készítve, hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Ezért tölt el benneteket nagy öröm, annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Hogy miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, hogy valódi-e. Az igaz hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Igaz, ti nem ismertétek Jézus személyesen, de mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni. És akkor még egy utolsót, Jakab 1:2. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Az állhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki. Akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket, ne menjetek sehova, csak az a szívemnek tényleg a vágya, hogy Isten így, nek ez az igéje, ez így teremjen a ti életetekben is gyümölcsöt, és tényleg legyen jó haszna ennek, és gazdagodjatok ezáltal.
Nagyon köszönjük. Köszönjük, Dávid. Ez egy nagyon gazdag és elgondolkoztató és tartalmas üzenet volt, nem? Sokat tanít, és kicsit kapcsolódva hozzá, van egy pár gondolatom, de aztán lesz úrvacsoránk is még, és az a terv, hogy imádkozunk is együtt utána így közösen. De tényleg ezeket a gondolatokat így mérjétek meg, és emészétek, mert szerintem nagyon-nagyon áldott üzenet volt. Úgyhogy tényleg nem is akarok hosszasan beszélni, prédikálni még mellé, de van egy-két gondolatom, ami kicsit folytatása az elmúlt üzeneteknek, amiket én itt hoztam nektek. és ahogy Dávid beszéltél, azon gondolkoztam, hogy amikor a negyedik férfiről beszéltél, aki ott volt benne a tűzben, hogy ez az Úr jelenléte. Az Úr jelenléte, és az Úr a jelenlétébe hív bennünket a próbákban. És sokszor tényleg nem is veszük észre, hogy pont azzal, hogy belelépünk a próbába, meg nem hajlunk meg a hitünkben, ezzel az ő jelenlétébe kerülünk. De nem úgy, ahogy mi gondoltuk. Nem úgy, ahogy mi gondoltuk. És amit hoztam nektek, az a vers a Zsidók 4-ben van. A Beni versenynek a folytatása egyébként, Zsidók 4:14. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk a vallásunkhoz, vagyis a hitünkhöz, amiről most beszélt a Dávid, hogy meg van próbálva. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. És csak egy kicsit így visszakanyarodva az apostolok cselekedeteihez, mert emlékeztek, hogy azt kezdtük el így nézegetni, és amin én gondolkoztam itt a héten, és kapcsolódik ehhez egyébként, hogy volt egy folyamata annak, ahogyan Isten népe eljutott most arra, ahogyan mi jövünk az Úr Jézus Krisztus elé, és amire itt bátorításunk van, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, bárhol vagyunk, jöjjünk ő hozzá, a kegyelem királyi székehez, és segítséget találunk nála. Ugye ez a biztatás itt, vagyis Isten hív az ő jelenlétébe. De ahogy így végignézzük a történelmet, a zsidóknak a történelme le van írva ugye a Bibliában, hogy volt olyan idő, amikor kihozta őket Egyiptomból, a tűzoszloppal vezetve őket, és hatalmas csodák történtek körülöttük, ugye, és Isten jelenléte egy úgymond ilyen nagyon kézzelfogható módon volt jelen közöttük. Igaz? És látták, és hallották az ő hangját a hegyen, meg stb. És Isten tovább akarta vezetni az embert, ettől, hogy minthogy ő az ő hatalmával lenyűgöz bennünket, meg ugye szemmel látható dolgokat mutat. És azt hiszem, hogy itt van egy ilyen titka ennek a történetnek is, amiről beszélünk, mert ezek a fiúk pont olyan helyzetben voltak, amikor látszólag sehol nem volt Isten. Igaz? Akkora hangja volt az ellenségnek, meg akkora tekintéllyel, meg nem tudom mi, hogy nem is lehetett látni, hogy Isten itt van egyáltalán, meg jelen van, vagy hol van most Isten. Hogy tehetik ezek az emberek ezt meg, amit megtesznek? Igaz, és szerintem az apostolok cselekedetei, amiket olvasunk, az hasonló környezetben van. Hiszen most ölték meg a messiást, ugye most halt meg az Úr Jézus Krisztus. Lehet, hogy nem fogom tudni végigvinni a gondolatot, de próbáljátok követni. Tehát egy olyan helyzetben volt az első gyülekezet, vagy a gyülekezet, igen, maga a gyülekezet, született gyülekezet, amikor semmit nem tudtak arról, hogy most hol van Isten ebbe az egész helyzetbe. Már olyan értem, hogy mi lesz a következő lépés, mi fog történni. Mert ott maradtak abba a helyzetbe. Az Úr Jézus elment, igaz, feltámadt, de elment közülük. És amit gondolkoztam, az ez, hogy Istennek volt egy ilyen haladó kijelentése igazából, meg hívása az ember számára. Attól kezdve, hogy látható módon vezette a népét tűzoszloppal, utána a hajlékban, amiről beszéltünk ugye a múlt alkalommal, ott az ő dicsősége látható volt, mikor a papok bementek, meg elvégezték a szolgálatokat, ott volt a Sekina dicsőség. Később, mikor felépítették a templomot, akkor ez ismét ott volt, lehetett látni, az Isten dicsősége ott volt, és egy szemmel látható módon is hozták az áldozatokat, és akkor lehetett tudni, hogy most letudtuk, amit Isten kért, vagy nem tudom, akkor rendben vannak a dolgok. De aztán eljött az idő, amikor ugye eltávolodott Istentől az ő népe, és a templomot lerombolták, és amikor újra fölépítették a templomot, akkor már nem volt ott ez. A második templom, amit építettek, ott már a frigyláda sem volt ott, emlékeztek erre, és gyakorolták a papok a szolgálatokat, de olyan módon nem volt Isten jelen, úgy, mint a hajlékban, vagy a tűzoszlopnál, vagy a hegyen, ahogy Mózessel beszélt. Viszont arról tudok, és lehet, hogy meg tud erősíteni ebben Zsolt is, vagy nem tanulmányoztam végig a kérdést, de amikor lerombolták a templomot, és a nép szét volt szórva, akkor a zsinagógákban gyülekeztek össze, és bár nem voltak áldozatok a templomban, mert ugye nem is volt templom, de mégis tanulmányozták az igét, és bátorították magukat abban, hogy ők Isten népe, és hogy egy nap ugye lesz megint nekik templomuk, meg hasonló. De volt egy része ennek, ahogyan Isten így előre haladt, hogy nem a kézzel fogható, vagy nem ilyen módon kézzel fogható ő, és mégis a hitnek a letéteményesei voltak ezek az emberek, és akik visszatértek aztán később, ahogy mondom, mikor felépítették a templomot, nem volt, a frigyláda nem volt ott. Megvolt a szentély, és azok a berendezési tárgyak, amikről beszéltem, de nem volt mögötte. A szentek szentjében úgymond nem volt semmi, kivéve az Isten jelenlétét, de azt se lehetett látni. És amikor az Úr Jézus eljött, és meglátogatta a templomot,
ő maga volt az Isten jelenléte, és rajta nyugodott az Isten dicsősége. Igaz, és csak így ezen gondolkoztam, hogy Isten így vezette tovább a népet, végül is arra, amiben mi most vagyunk, amiről a zsidókhoz írt levél beszél, amiből itt egy kicsit részleteit kiragadtam, és amiről beszéltünk, emlékeztek, hogy az Isten jelenlétébe jönni most az Úr Jézus Krisztus áldozatán által lehet jönni, az ő kiontott vére, az ő megtört teste megáldoztatott. És nem kézzel épült templomban lakik most az Isten jelenléte, ami az oda megyünk, és akkor ott van az Isten jelenléte. Hanem azt mondja a Péter, ugye, hogy ti is épüljetek föl élő kövekként az Isten templomává, a Szent Szellem által mi vagyunk az Istennek a temploma. És velünk van az Úr jelenléte. És bátorít erre, hogy menjünk oda az ő jelenlétébe. És csak azon gondolkozom, hogy ezek az első hogy az Úr Jézus tanítványai hogyan mentek oda a templomhoz, mert végül is ők zsidók voltak, és megszokták azt, hogy ott áldozatokat mutatnak be, és ott gyülekeztek a templomban, és akkor hitték, hogy ott van Istennek, ez mégiscsak kedves. És ahogyan Isten tovább vezette őket abban, hogy megértették, hogy többet nem ez van. De az első időkben ez nem volt ennyire világos. Tehát nem volt még ott Pál apostol, aki elmagyarázza ezt, vagy később a Péter, akit most idéztem, ugye, hogy ti vagytok élőköveként az Úr temploma, hanem azt olvastuk, hogy minden nap oda jöttek, mert ott volt az Isten jelenléte a templomban. Emlékeztek, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus megfeszítetett a templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté hasadt, és ez mutatta, hogy most van bejárás az Isten jelenlétébe. És ők keresték Istent az ő jelenlétébe a templomba, Jeruzsálembe. De egy idő után megértették azt, hogy igazából, mert később őket is szétzavarták meg, nem tudom, megértették, hogy nem ott van az Isten jelenlét egy kőből épült, kézzel felépített templomban, hanem ettől sokkal egy magasabb szintű közösségre hív bennünket Isten, hogy a lelkünk templomában, a szellemünkben imádjuk őt a Szent Szellem által. Igaz, és ez az, amit mi is gyakorlunk. És nagyon áldottak azok a képek, tehát tényleg a Biblia olyan, mint az Isten képes könyve, igaz, amik leírták ezeket a berendezési tárgyakat, amiket most nem fogok fölidézni nektek, mert rövid az idő is hozzá, meg tanulmányozzátok, nézzétek meg, de az ámulatos igazság az, hogy ott minden egyes berendezési tárgy, vagy dolog, ami ott volt abban a hajlékban, az Úr Jézus Krisztusról beszélt. És az ő szolgálatáról mifelénk, és aztán arról, hogy ő most megnyitotta az utat a Szentek Szentjébe, a Kegyelem Királyi trónjához, a Fridládához, aki ő maga, az Isten trónja, aki megnyugszik az Isten jelenléte, ő maga, és ide vagyunk mi meghívva. És ezek a tanítványok is ezt keresték, hogy az Úr jelenlétébe közel akartak húzódni. És megkapták a Szent Szellem ajándékát, igaz? És megértették egy idő után így megértették, és a zsidókhoz írt levélben ez le van írva, ugye, hogy megértették, hogy most már többet nem az áldozatoknak a vére az, ami megtisztít bennünket, többet nem a papoknak a szolgálata az, ami bennünket, ugye, Isten előtt képvisel, hanem az Úr Jézus Krisztus maga, a mi főpapunként képvisel bennünket, és mi is el vagyunk hívva az ő papjaiként, az ő családjaként, hogy mi képviseljük Istent így ebben a világban, amiben vagyunk. És lehet, hogy átmegyünk a tüzes próbákon, igaz? És erről beszélt a Dávid, hogy lehet, hogy tényleg nézzétek meg azokat a történeteket a apostolok cselekedeteiből, hogy meg voltak próbálva. Tehát gondoljatok csak bele, hogy azon a helyen, ahol az Úr Jézus Krisztus megfeszítették, és azok előtt, a vezetők előtt, akik őt elítélték, ezek a tanítványok előtte mind szétszaladtak, amikor a megfeszítés történt, igaz? Átmentek ezen a tüzes próbán, hogy tudod, hogy én itt senki nem vagyok, én nem tudok megbirkózni ezzel a helyzettel, és nem is tudom, hogy mi történik. És aztán az Úr feltámadt, és dicsőségesen megjelent közöttük, és utána megértették azt, hogy ő hatalmasabb, mint az a buldózer. Igaz, ő hatalmasabb ennél az egész rendszernél. És kb. Olyanok voltak, mint a Siderák, Misák, meg az Abednego, emlékeztek, mert utána ők is beszéltek a Sanhedrin előtt, meg őket is megfogták, és megfenyegették, hogyha még egyszer szóltok erről, akkor elnye, meg nem tudom, akkor megölünk titeket. És azt mondták, hogy nektek kell engednünk, vagy inkább az Istennek engedjünk. Hogy megértették azt, hogy ezektől a vallási vezetőktől semmi az ég egyat a világon nem múlik. Vagy tőlük nem függ semmi. Isten hatalmasabb náluk, és ez a templom, amiben ők ott vannak, és csinálnak tevékenységeket, igazából többet nem az, ami hordozza az Isten jelenlétét, hanem hogy van a szellemünk templomában ott imádjuk az Istent. És ott van az Isten királyi széke, ahova hív bennünket, és ott nincsen többet kárpit, és nincsen többet semmilyen akadályozó tényező, szabadon mehetünk az Úr jelenlétébe, és az ő áldásait élvezhetjük, igaz? És ez a mi papi szolgálatunk, amire mi is hívva vagyunk, és ez a mi bátorításunk Istentől, hogy jöjjünk hozzá bármilyen időben, bármilyen helyen, mert mi vagyunk az ő temploma. És ez, amire hív bennünket, hogy áldozunk szellemi áldozatokat, ami azt jelenti, hogy őt dicsőítjük a hitünkkel, azzal, amit Dávid felolvasotta, hogy a Péter apostol mondja, hogy mi nem láttuk őt. Mi hozzánk nem jött közel tűzoszloppal és csodákkal, meg minket nem szabadított ki a király tüzes kemencéjéből, igaz? De másik oldalról szellemben viszont szabadokká tett bennünket, hogy ez a világrendszer ne nyomjon el minket többet. És nagyon-nagyon jó volt ez a... Hát ez nagyon sok minden, Dávid, amit megosztottál, mert szerintem igen, tehát, de ezek, látjátok, hogy mind átvitt értelemben van most már. Nem fizikai kötelékekkel kötöz meg engem a sátán, meg a király, hanem a lelkünkben zajló dolgoknak egy képe, mindaz, amiről szó van, de nagyon valóságos. És itt azt mondja az írás, hogy járuljunk bizalommal oda a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül, hogy a hitem által jövök az ő jelenlétébe, és mondom, hogy Uram, te szabadítsál. Uram, te vezessél. Uram, veled akarok lenni. Téged kereslek. És ez is ez a gondolat, hogy mondta Dávid, hogy ugye az Úr ezt keresi. Az Úr imádókat keres. Mikor beszél a samáriai asszonyjal, azt mondja az Úr Jézus, hogy az Úr imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Nem egy helyen, egy hegyen, ezen vagy azon a hegyen imádják, mert ugye ott ez volt a kérdés annak az asszonynak, hanem szellemben és igazságban. Úgyhogy járuljunk a kegyelem királyi székéhez, azon keresztül, aki megnyitotta ezt az utat, és irgalmasságot nyerünk, és kegyelmet találunk. A tüzes próba idején is. Amikor Isten szabadít, de nem úgy, ahogy én gondoltam. Járuljunk hozzá, jöjjünk hozzá. Van ez a hívás a Istennek.